Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál Halász Zsuzsa. Nagyot ment a sajtóban, ahogy ezt manapság mondani szokták, Liz Truss, brit külügyminiszter, egyben az esélyesebbnek látszó brit miniszterelnök azzal a kijelentésével, hogy szükség esetén kész megnyomni a nukleáris rakétákat indító gombot, még akkor is, ha ez globális pusztítást is eredményezne. Szerinte ez a miniszterelnök fontos kötelessége, és hogy mondandójának nyomatékot adjon, újra megismételte, én készen állok megtenni ezt. Csupán az a kérdés, teszem hozzá kissé cinikusan, hogy az emberiség, de legalábbis egy jelentős része készen áll-e meghalni. Liz Truss inkriminált megnyilvánulása nem egyedi a mostanság elhangzó, enyhén szólva is furcsa brit nyilatkozatok sorában. Tobias Elwood, a képviselőház védelmi bizottságának elnöke például azzal állt elő, idézem: tegyük világossá, minden olyan szándékos károkozás, amely potenciálisan radioaktív szivárgást okozna egy ukrán atomreaktorban, a NATO 5. cikkének megsértését jelenti. Az 5. cikk egyébként arról szól, hogy ha bármely NATO tagot fegyveres támadás éri, azt olyvá tekintik, mintha valamennyiüket érte volna a támadás, ez esetben pedig jogosultak együttes erővel fellépni a támadó ellen, beleértve a fegyveres erő alkalmazását is. Ez esetben csupán két problémát kell tisztáznunk: a NATO 5. cikke miként vonatkozik egy nem NATO országra, és hogy milyen okból sérülhet meg a zaporizsjai atomreaktor, mert minden bizonnyal erről a nukleáris erőműről van szó. Magyarán tisztázott-e, hogy orosz vagy ukrán lövedékek csapódnak be a területre? Horváth Józsefet, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját és Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét köszöntöm a vonalban. Jó napot kívánok mindkettőjüknek, és ebben kérdezem is, hogy hallanak-e engem. Horváth József?
Kedves Csókor, jó napot kívánok, tökéletesen hallom.
Demko Attila?
Jó napot kívánok, tökéletesen hallom.
Akkor meg vagyunk mindannyian, és ha megengedik, akkor foglalkozzunk elsőként Liz Truss-szal, aki hamarosan a világ egyik vezető hatalmának a miniszterelnöke lehet. Azt mondtam a bevezetőben, hogy nagyot ment a sajtóban, és bár nem igazán szeretem ezt a fordulatot, de talán most ez ideillik, hogy vajon ez volt a célja, vagy tényleg komolyan gondolja azt, amit mondott. Mondhat-e ilyet egyáltalán a világ egyik atomhatalmának a vezetője? Mit gondolnak erről, tábornok úr?
Mint hallottuk, mondhat ilyet, hiszen...
Hiszen mondta.
Így van, hiszen mondta. De az, hogy miért mondta, szerintem legyünk ebben megengedőek, vagy talán optimisták, és higgyük azt, hogy azért mondta alapvetően, mert ő most egy erős jelöltnek a szerepében szeretne az őt megválasztó körében föltűnni. Láttuk már erre példát, amikor Oroszországba utazott, akkor is Margaret Thatcher viseletére öltözött, hiába volt akkor éppensége meleg Moszkvában. Tehát ő most egy nő létére, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kemény miniszterelnök képét akarja megmutatni, és ebbe illeszkedik talán az, hogy beszélt ő meglehetősen szerelőtlenül és könnyelműen az atomfegyverek bevetéséről.
Demko Attila egyetért?
Egyetértek, tehát nyilván egy választási kampány van, még nem választották meg miniszterelnöknek, keménységet mutat, hogy a brit közvélemény az eléggé egy szemszögből nézi ezt a háborút, és itt ez népszerű. Tehát azt gondolom, hogy a belpolitikai logikát kell itt keresni. Nyilván minden vezetőnek kész kell egyébként a legradikálisabb lépést is megtennie, hogyha az országát veszély fenyegeti, de azt gondolom, hogy mondom, itt ez belpolitikai olvasata van ennek a mondatnak.
Akkor mégis csak jól fogalmaztam valószínűleg, hogy nagyot ment a sajtóban, mert akkor nyilván azért mondta, hogy nagyot menjen, de ami azért ennél fontosabb kérdés talán, hogy fenyegeti-e veszély Nagy-Britániát Oroszország részéről, mert ugye azt mondja Demko Attila, hogy mindenkinek még radikális lépéseket is meg kell tennie, hogyha az országát veszély fenyegeti. Szóval fenyegeti-e Nagy-Britániát veszély, de persze a kérdés talán úgy pontosabb, hogy miért érdeke Nagy-Britániának eszkalálni az eseményeket, tábornok úr?
Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit visszamegyünk az időbe, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt évek során Nagy-Britannia mintegy az Egyesült Államoknak az erőletolt ékjet szerepelt ebben az orosz-amerikai konfliktusban. Emlékezzünk arra, hogy szinte rendszeres volt az, hogy orosz és brit repülőgépek az északi tenger fölött veszélyesen közel repültek egymáshoz. Még a orosz-ukrán háború kitörése előtt egy brit hadihajót inzultáltak az oroszok a Fekete-tengeren, és kényszerítették arra, hogy elhagyja az orosz és ukrán felségvizeket. Tehát az oroszok és a britek közti összeütközés úgy a valós háborús fegyverek esetében, mint a titkosszolgálatok vonatkozásában sok évtizedes múltra tekint vissza. Tehát ebből a szempontból Nagy-Britannia, hogy úgy mondjam, fronthelyzetben képzeli magát Oroszországgal szemben.
Akkor foglalkozunk a másik idézett kijelentéssel. A képviselőház, a brit képviselőház védelmi bizottságának elnöke ugye azt mondta, ezt már idéztem a bevezetőben, hogyha valami történik Ukrajna bármelyik atomreaktorában, de itt nyilván a zaporizsjaival van szó, akkor az tulajdonképpen a NATO 5. cikkelyének a megsértését jelenti. Valóban azt jelenti, Demko Attila?
Nem, tehát ez nonsens, ez is egy politikailag talán eladható nyilatkozat, de bárki, aki a minimális mértékben ért ehhez, azt tudja, hogy Ukrajnával szemben semmiféle kötelezettsége nincs a NATO-nak. Nyilván egy súlyos a NATO területeket is érinthető probléma lenne, hogyha egy atomerőmű baleset lenne, a széljárástól függően ugye, hogy hova megy a nagyobb mennyiségű radioaktív anyag, de azt nem lehetne elkerülni, hogy NATO területet is érintsen. Tehát ilyen értelemben érinteni a NATO-t, de ez nem ötödik cikkely. Ez nem ötödik cikkely, nyilván meg kellene tennie minden országnak az intézkedéseket, ugyanúgy, hogy Csernobil idején megtették, a nyugati országok, ugye a keleti országok mi nem tehettük meg annak idején, meg kellene tenni az intézkedéseket, de ezek nem katonai intézkedések lennének.
Nyilvánvalóan azért az egy fontos kérdés, mondom ezt ugyancsak önnek, hogy kinek a hibájából következne be egy ilyen baleset. Akkor tegyük ezt idézőjelben, hogy baleset. Tudjuk-e, hogy mi történik ott pontosan?
Hát egyrészt nem tudjuk, mert két propaganda narratíva áll szembe egymással. Ugye az ukránok többször azt mondták, hogy az oroszok lövik az erőművet vagy a környékét. Az oroszok azt mondták, hogy az ukránok, most ugye már az van, hogy orosz alakulatok, már az ukránok is, meg a nemzetközi, a nyugati sajtó is mondja, hogy az orosz csapatok vannak bent, és ez a probléma. Tehát, hogyha orosz csapatok vannak bent az erőműben, és egyébként orosz csapatok voltak bent már hónapok óta, tehát az oroszok ellenőrizték az erőművet, akkor azért a formál logika szerint is elég valószínűtlen, hogy a blokkokat, vagy akár a tárolt fűtelemeket az oroszok lőjék. Tehát itt nyilván egy komoly propaganda háború zajlik. Ukrán részről érthető, hogy igyekeznek Oroszországot minél negatívabb színben feltüntetni, hiszen egy agresszió áldozatai, de azért nekünk nyugaton nem kell mindent azonnal elhinni, amit ukrán oldalról mondanak. Tehát itt egyértelmű, hogy van egy konfliktus az energodári erőmű miatt, mert az oroszok le akarják választani az ukrán rendszerről. Ez egy nagyon komoly ukrán érdeksérelem. De ezért próbálják ezt az atomerőmű helyzetet felemelni egy más kategóriába, egy más szintre, hogy itt a baleset lehet, stb. És alapvetően a környéket lőtték, nagyon úgy tűnik az ukránok, egész egyszerűen az oroszoknak ne sikerüljön az erőművet leválasztani, tehát ennek racionális oka van. Veszélyek persze vannak, mert felgyullad az erdő, akár lehet egy közvetlen találat is, de azért ezt az erőművet úgy tervezték, hogy akár egy 152 mm-es vagy 155 mm-es becsapódás sem okoz azonnal katasztrófát. Tehát azt nagyon-nagyon sokat kéne lőni ahhoz, ezeket a blokkokat, hogy ezekből szivárgás legyen. Ugye a fűtőelemek kérdése az egy kicsit problémásabb, mert ott kisebb találat is okozhat gondot, az viszont nem egy nukleáris erőmű. Tehát nem ugyanaz a dinamika lenne nyilván a szennyezésben, jóval kisebb térben lenne a szennyezés, mintha maga az erőmű sérülne.
Nem tudom, hogy tábornok úrnak mi a véleménye, ugye itt közben lehetett olvasni a sajtóban a brit hírszerzés információit ezzel kapcsolatban, akik azt írják, hogy az orosz haderő katonai járműveket tárol az atomerőmű 5-ös számú reaktorához 60 méterre, és ezeket úgy próbálják meg átszázni, hogy csövek és felüljárók alá parkoltatják be ezeket az autókat. Ez mit bizonyít egyébként?
Én azt gondolom, hogy ez semmit nem bizonyít, illetve azt, hogy a háborúkat, azokat nem lényomos szűzlányok hívják, és a végén majd mindig a győztesnek lesz igaza. Tehát ebből a szempontból láttuk azt, hogy az Amnesty International Soros György hátszerével együtt is azt mondja, hogy ukránok azok iskolákba, kórházakba telepítenek katonákat, nehogy Isten fegyvereket, és ezáltal célponttá teszik őket. Most az oroszok használják fedezéként az atomerőművet, úgyhogy ebből a szempontból azt látnunk kell, hogy igazából nincs új a nap alatt. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy pillanatnyilag az ukránoknak az fáj a legjobban, hogy az oroszok megkezdték az atomerőműnek a lekapcsolását, majd ezzel párhuzamosan átkötését az ukrán energetikai rendszerről az orosz rendszerre. Magyarul a tél az egy hideg és kemény lesz Ukrajnában abból a szempontból is, hogyha a zaporizsiai erőművet és a legnagyobb főerőművet, amit szintén az oroszok elfoglaltak, már nem juttat majd elektromos áramot Ukrajnába, akkor ők is egy nagyon kemény tél elé fognak nézni, ami befolyásolhatja még a háború később menetét is.
Térjünk vissza akkor a britekre egy kicsit, hogy vajon maga a brit nép hogyan értékeli, tudunk erről valamit, a kormány háborús hozzáállását. Ugye Boris Johnson most éppen a napokban harmadszor látogatott el a háború kitörése óta Ukrajnába, és arra szólította föl az ő saját népét, hogy fizessenek adót Ukrajna Ukrajna megsegítésére abban a fajta helyzetben, amikor bejelentették, hogy októbertől 80%-kal emelkednek az energiaköltségek, és már így is nagyon sok embernek megélhetési gondokat okoz ez. Remco Attila, hogy látja, mennyire népszerű ez a háborúpártiság Nagy-Britániában?
Hát ugye ezt lehet látni, hogy mind a két fő politikai erő, tehát a Labour is és a konzervatívok is alapvetően nagyon erőteljesen beleálltak ebbe a háborúba. Ez persze a brit hagyományokból is ered, meg a nagyon erőteljes brit-amerikai kapcsolatból. Tehát illetve a sajtó is egy irányba húz egyelőre, tehát nagyon-nagyon kevés olyan kérdőjel merül föl, akár a baloldali, akár a jobboldali sajtót nézzük, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát ez nyilván a közvélemény formálódik a sajtótól mindenhol, de lehet azt azért látni, hogy az emelkedő árak azért nagyon-nagyon sok embernek okoznak problémát. Ez a realitás, de valószínűleg a politikai realitás ennek a tél végére fog lecsapódni. Ugyanis a britek sem készültek fel arra, hogy mi lesz a szankcióknak az eredménye. Tehát mindenki azt várta, hogy Oroszországban okoz ez komoly politikai, belpolitikai problémákat. Ennek tulajdonképpen nyomát nem látjuk, hogy az orosz népi támogatás csökkent volna, pusztán az életviszonyoknak a romlása miatt. Ugye a háború kapcsán még azért nyugaton egyre több jele mutatkozik annak, hogy mind Németországban, mind Nagy-Britanniában, mind más országokban azért megüti az embereket az, hogy mennyibe is kerül az áram, mennyibe is kerül az üzemanyag. Nem lehet azt mondani, hogy ez még most hatással lenne a brit politikára, meg az európai politikára, de hát azért majd március-április táján meglátjuk, hogy mi lesz a közvélemény.
Ugye a britek kiképzőket küldenek Kijevbe, sőt ukrán katonákat képeznek ki brit vagy angliai támaszpontokon, sőt lehetett olvasni brit zsoldosokról is. Megfeltételezem, hogy pénzküldemények is vannak, mint ahogy Európa többi országa is újabb és újabb pénzeket és fegyverszállítmányokat készül küldeni, vagy küld effektíve Ukrajnába. Lehet-e számítani arra, hogy kapcsolódjak az előző kérdéshez, hogy itt a télbeálltával zavargások fognak kitörni Európában, hiszen egyébként egy csomó európai ország vezetőjének a nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy tartanak ettől. Tábornok úr.
Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk a német kancellárnak a nyilvános megjelenései kapcsán milyen indulatok jelennek meg az emberek körében, és mind szélső baloldalról, hiszen félmestelen nők rohannak oda hozzá, hogy már pedig a gázembargót azonnal vezesse be Németország, és hagyjon meg, teszem én hozzá. A másik oldalról pedig azok az emberek, akik már felmérték, hogy vagy nem tudják kifizetni a számlájukat, vagy ha nem lesz fűtőanyag, akkor elveszíthetik a munkahelyüket, azok igen agresszíven és keményen kiabálnak be a kancellának, ami Németországban nem egy megszokott dolog. Ha ezt nézem, akkor azt kell gondolnom, hogy igen, benne van a lehetőség abban, hogy kemény tél elé néz Európa, és azzal együtt, hogy nem tudjuk még, hogy hol van ennek a vége. Tehát most, hogy az északi áramlat végleg leáll, vagy csak az oroszok valóban szervizelik, de ha végleg leáll, és nem érkezik több gáz, akkor Oroszország egy olyan hibrid fegyvert vett be Nyugat-Európával szemben, ami végzetes lehet a tél vonatkozásában. Tehát azt kell, hogy nem látjuk még a folyamatnak a végét, és de a lehetősége, hogy Nyugat-Európa több országában is az emberek kétségbeesésében az utcára mennek, az bőven benne van az a lehetőség az őzben és a térben még inkább.
Majd tábornok úr, megkérem, hogy egy picit lépjen jobbra vagy balra, mert néha elmegy a hangja a vonalban, és picit nehezen értjük, hát hogyha abban a...
Igen, azon a helyen...
Hallgatom.
Most jobb.
Most úgy tűnik, hogy igen.
Jó,
ezen közben viszont, hogy az európai országokban ilyenfajta társadalmi hangulat uralkodik, a CNN cikke szerint, amely egy vagy két, tulajdonképpen két közvéleménykutató felmérésére hivatkozik, Vlagyimir Putyin népszerűsége a saját hazájában töretlen. Hihetünk ennek, Demko Attila?
Hát nyilván Oroszország azért nagyon messze van a nyugati demokráciák nyitottságától, tehát egy autoriter államról van szó, ahol tényleg irányított az információ, ellenzéki sajtó már nem nagyon van, de ettől függetlenül is hihetünk szerintem abban, hogy nem csökkent jelentősen Vlagyimir Putyin népszerűsége, hiszen itt egy orosz nemzeti ügyről van szó, vagy legalábbis sok orosz úgy érzi, hogy itt egy orosz nemzeti ügyről van szó. Tehát míg Nyugat-Európában azért a nyugat-európai lakosság, vagy mondjuk a magyar lakosságnak nem feltétlenül egy nemzeti ügy, egy közvetlen ügy, az, hogy mi történik Ukrajnában, morálisan persze nyilván szörnyű, ami történik, de nem az adott ország területéből vesznek el. Míg Oroszországban igenis úgy érzik az emberek, hogy a Krím az orosz terület, a többség így érzi, hogy igenis a Donbaszt meg kellett védeni, a Donbaszt nagyon szörnyű körülmények között élt a Donbasz 8 évet, ebben azért van igazság, persze nem csak az ukrán fél hibája, de az ukránok sem tettek azért, hogy bármi ott reintegráció legyen, vagy semmiféle gesztus nem tettek az orosz nyelvnek, meg az orosz kultúrának, sőt, ugye egyre jobban korlátozó törvényeket hoztak, tehát vannak bizonyos tények, amiket nem lehet megkerülni, és erre persze még ott van egy nagyon erős propaganda orosz részről, tehát bármilyen ukrán cselekedet, akár igaz, akár nem, vagy van egy igazság, hogy azt felfújják, tehát ott is egy erőteljes ellenségképzés az megy már hónapok óta, ugye az ukránokkal szemben, ergo beállt az orosz nép tényleg a háborús elnök mögé, sokkal jobb Putyin népszerűsége, mint a legtöbb nyugati vezetői. Tehát ez tény. Mondjuk azon lehet gondolkodni, hogy az oroszoknak rendelkezésre áll-e minden információ, úgy, ahogy azért nyugaton nagyobb a vélemény pluralizmus jóval, ugye Oroszországban ezzel kezdték a háborút, hogy a sajtó egy része az lehúzta a rolót, az, aki nem a Kremlhöz közel áll. De ettől függetlenül én ezt látom. Tehát az a tény, hogy Oroszországban szó sincs társadalmi bomlásról, addig, amíg az orosz társadalom az elnök mellett áll, meg az orosz kormányzat mellett, addig ez a háború abszolút folytatható, sőt az elmúlt hetek, napok eseményei inkább növelték a háborús hangulatot, ugye a moszkvai merénylet, illetve a Krím elleni támadások inkább galvanizálják az orosz közvéleményt, mint sem gyengítik, tehát akik ünneplik mondjuk a Krímnek a támadását, az ukránok tényleg egyébként látványos akciókat hajtottak végre, azok nem nézik azt, hogy ez valójában az orosz mozgósítás szempontjából jó. Tehát az önkénteseknek a száma nő, a moszkvai merénylet, ugye a Duginának a gyilkolása az növelte ezt a dolgot, tehát a elhatározottságot a háború folytatására. Ezt kell látni, tehát Oroszország részéről megvan az akarat és a képesség is, hogy folytassa ezt a háborút akár hosszú távon is.
Tudunk-e valamit Volodymyr Zelenszkij népszerűségéről a saját hazájában? Ugye tegnap Magyarországra 17 000 ukrán menekült érkezett, és ezek a számok általában naponta ismétlik önmagukat. És ez csak Magyarország, ahol megérkeznek a menekültek. Ez mit mond el az ukrán elnök népszerűségéről? Persze, hát nyilván nem csak arról, mert hát a félelem is mozgatja nyilván az embereket egy háborús helyen tartózkodni. Nyilván nem ideális állapot, de azért talán mégis. Tábornok úr.
Én azt gondolom, hogy ahogy itt hallottuk Demko Attilától Putyin népszerűsége kapcsán, Ukrajnában sem tudhatjuk azt, hogy valójában milyen az elnöknek a népszerűsége. Azt látjuk, ahogy ön is mondta, hogy az emberek egyrészt a lábukkal szavaznak. Tehát az, hogy idáig közel 10 millió ember elhagyta az országot, az mutatja azt, hogy a jelenlegi ukrán elitnek a politikájával szemben nem igazán élnek bizalommal az emberek. Másrésztről, ahogy telik a háború, és ugye most már 6 hónapon túl vagyunk, az ukrán emberek szembesülnek azzal, hogy ez messze nem egy villámháború, és a végén szemben az ukrán elnök propagandájával nem várható az, hogy itt néhány napon belül 1 millió felfegyverzett ukrán katona az néhány nap alatt visszafoglalja az elfoglalt területeket egészen a Krimmel bezárólag. Tehát az ukrán emberek úgy tűnik, mintha belefáradnának ebbe a háborúba, és egyre többen békét szeretnék visszakapni a régi életüket, azzal együtt, hogy most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy erre nagyon kevés esélyük van.
Ugye itt Európában az egyes országok árgus szemekkel vizslatják, hogy a másik betartja-e azokat a szankciókat, amit az Európai Bizottságban elhatároztak, és Amerika is buzdítja Európát erre, hogy már pedig a szankciókat be kell tartani. Érdekes módon most jelent meg egy cikk, talán éppen a Mandineren, hogy vidáman kereskedik az Egyesült Államok Oroszországgal, talán vodkát nem lehet kapni, meg orosz eredetű üzemanyagot, azon kívül minden mást az ég egyadt a világon. Tehát virágzik a kereskedelem továbbra is. Akkor ezt most hogyan kell tudomásul vennünk, Demko Attila?
A legfontosabb területeken, amik az amerikaiakat is nagyon negatívan érhették volna, ott nem is vezettek be szankciókat, ez persze nekünk jó, mert ez a nukleáris terület, tehát ez Magyarországnak is érdek, hogy ne legyenek nukleáris területen szankciók. Azt gondolom, hogy az USA sokkal inkább távol tudja
tartani magát. Most az urára gondolt?
Igen, az urára, meg a dúsított urára. Mm. Tehát ugye itt Oroszország a dúsított urán, a világon dúsított urának a 46%-a az orosz. Tehát Oroszországot nem lehet kivenni a dúsított urán bizniszből, egész egyszerűen azért, mert a fele az Oroszországban kerül dúsításra, és nem csak orosz részre, hanem nagyon sok nyugati erőmű részre.
Világos.
Tehát, és nyilván ez egyébként magyar érdek is, jó is, hogy ez nem került sorra, meg nem is fog ezért sok évig, mert sok évben kerülne a nyugati kapacitások kiépítés. Arról nem is beszél, hogy a 46%-on túl még ugye van kínai kapacitás is, tehát a nyugati kapacitások egy kisebbséget.
Jó, de itt most nem csak uráról van szó.
Nem, hát én nem láttam azokat az adatokat, hogy mivel kereskedik még az USA és mivel nem. Az biztos, hogy az USA-nak nagyon könnyű beszélnie, mert sokkal kevésbé függ az orosz kereskedelemtől, sokkal kisebb a kereskedelme. Hát itt Európa vérzik el ezen, nem az Egyesült Államok. Ugye az Egyesült Államok az egy önellátó ország mindenben. És nyilván a vodkától senki nem fog a padlóra kerülni, mert van whisky, viszont energiája nincs mindenkinek. Tehát azt látom, hogy az USA bizonyos értelemben, hát igen, tehát a beszéd az nem mindig a cselekedettel, meg párhuzamosan lehet látni, hogy az amerikaiak jóvá hagyták, hogy a dél-koreaiakkal együtt építsenek az oroszok Egyiptomba egy atomerőművet, ugye ez is a mai nap híre. Tehát igen, tehát az Egyesült Államok néha többet mond retorikában, mint amit megcselekszik.
Ide tesszük akkor most a pontot, nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, Demko Attilának és Horváth Józsefnek, hogy mindezt elmondták. A kedves hallgatóktól